Ти ради. Társ a bajba.
Jó estét kívánok, önök az Erkét hallják. Adásmunkatárs Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, szakértőnk a mai műsorban. 8 halálos áldozata van annak a gázrobbanásnak, amely egy eperjesi panelház egyik felső emeletén történt pénteken délben. Több mint 40-en megsérültek. A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett felelősöket, általános veszélyeztetés címén indult ellenük eljárás. Mit lehet tudni erről a történetről?
Véleményem szerint egy elkerülhető eset volt volna. Megfelelő körültekintéssel kellett volna bizonyos dolgokat véghez vinni, és nyilvánvaló mindenkinek a munkáját úgy végezni, hogy abból másokát ne szenvedjenek. Ugyanis a jelenlegi vizsgálat szerint is hangsúlyozom, ami nem voltam, ott nem láttam, a jelenlegi vizsgálat szerint az épület előtt gázvezetéket, vagy egy zárószerkezetet cseréltek, javítottak, és ennek a szivárgása okozhatta a 12 emeletes épületben ezt a utolzatos erejű robbanást.
Tehát elfogadható az, hogy az utcán szerelnek, a gáz az ugye elszabadul, beszökik a szó szerint gondolom én az emeletes házba, és ott összegyűlik a liftaknába olyan mennyiségben, ami elegendő ahhoz, hogy gondolom elindítják a liftet, ott keletkezik egy szikra, és megtörténik a robbanás.
Hát azt gondolom erről, hogy ez egy teória, hogy ez így történt. Részletes, mindenre kiterjedő tűzvizsgálati eljárás során ezeket a momentumokat természetesen a kollégák meg fogják vizsgálni. Elképzelhető. Magam láttam 25 évvel ezelőtt Budafokon a egyik lakásban égett a tűz, bár én akkor szabadnapos voltam egy szombati napon, és a végén kiderült, hogy ugye ott is egy robbanás történt, és a földből szivárgott a gáz. Nem is akár hogyan, a szembe levő oldalon egy meglehetősen nagy forgalma a Kossuth-Lajos utca, de azon, hogyha átmentem, a villamos sínek mellett is szivárgott a gáz. Tehát ilyen szempontból teljes mértékben elképzelhető. Most az, hogy a liftaknába vagy a lépcsőházba gyűlt össze a elszivárgott gáz, ez mondjuk ebből a szempontból itt indiferens. A lényeg az, hogy a 12 emeletes épületnek 4 emeletét teljesen kiégette a robbanás után keletkezett tűz.
Ez a gáz falsúlyát tekintve nem nehezebb, mint a levegő? Tehát nem alulról kezd el gyűlni, és akkor szép lassan
fölhalmozódik. Nyilvánvaló, hogy a gáz az nehezebb, mint a levegő. De ugye van egyfajta kémény hatás az épületben. Ez ugye természetesen elsősorban a lépcsőházat érinti, másodszorban ugye a liftaknát felgyülemlik, a lift mozog.
És akkor tolja maga előtt, gondolom, igen.
Van. És hát a robbanás lent is történik, nyilván amerre talál magának utat, ugye a terjedés során hát arra fog igazából kiteljesedni, és hát nem az epicentrumba keletkezik a nagyobb tűz, hanem nyilván ahol a nagyobb a hőterhelés a robbanás következtében.
Az egyik lakó elmondta az újságíróknak, hogy ő beszélt is ezekkel a munkásokkal, akik ott szereltek, javítottak, és panaszkodott arra, hogy gázszagot érez. El is indultak, de valahogy egy bizonyos idő után nem érezték a gázszagot, így úgy gondolták, hogy akkor olyan komoly baj nem lehet, és ezután néhány perc múlva robbant fel az épület, igen. Hogy milyen kevésen múlik.
Tudnélik, ugye használjuk azt a szlogent, hogy gázszagot érez, csak a gázt nem lehet érezni. A szagosító anyagot, az etilmer kaptánt lehet nyilvánvalóan észlelni, és ezért szagosítják a gázt, hogy bizonyos körülmények között a szivárgás van, akkor ezt észlelje a környezet. Természetes lehetett, hogy érezték a szivárgást, a szagosítónak a szagát, hogy mennyire járt utána a mérőműszerrel. Természetesen ilyenkor alapvető, hogy mindent le kellett volna áramtalanítani, az egész épületet, megszüntetni a környezetben azt a fajta tevékenységet, ami szikrát vagy gyújtófokozhat, vagy gyújtóforrásként szerepelhet, és műszeresen kellett volna átvizsgálni az épületet. Elmulasztották.
Igen, a tűzoltókat nem irigylem, Mert ugye a lakók egy része, és itt már azért beszéljünk a lakók magatartására, hogy helyesen cselekedtek vagy nem. Ugye a lakók egy része felmenekült a tetőre, ugye ott nem tudom, hogy átcsaphat-e a láng az épület egyik oldaláról a másikra, ezt nyilvánvaló, hogy talán jobb, hogy tudja mondani.
Helyes magatartás ilyen esetben, hiszen a legközelebb elérhető szabad területet kell választani a menekülés útvonalának. A tűzoltók nagyon gyorsan helyszíne érkeztek, két magasból ment összeállt, és lehetett látni a felvételeken, úgyhogy onnan egy biztonságosan menekítést lehet megvalósítani, mint mondjuk, hogyha valaki a lépcsőházba menekül. És ugye olvashattuk azt is a cikkekből, hogy elég sok szabálytalanság történt a épületben egyéb irányban, és én gondolom a közlekedési, menekülési útvonalak elzárásától a különböző éghető anyagok tárolása is megvalósulhat. De mondom, ezeket nagyon nehéz így távolból, úgyhogy ott sincs az ember eldönteni. Csak hát ugye itt a szabálytalanságokról beszélünk, akkor ezek nyilván közre játszunk egy ilyen esetnél.
Igen, mondjuk a menekülést nehezítik. Egy picit még menjünk vissza a lakókhoz. Ugye egy részük felmenekült a tetőre, nyilván akik följebb, tehát ha lehet így mondani, akkor a robbanás térségében tartózkodtak, vagy egy kicsit lejjebb. Van-e valamilyen tanács arra vonatkozóan, hogy egy ilyen esetben, mit tudom én, aki ötödik emeleten, akik az lefelé menjen, aki meg följebb, az fölfelé, tehát mit tanácsol a tűzoltó? Merre meneküljön
a lakó? Aki lefelé tud menekülni, és látja, hogy a menekülési útvonal szabad, aznak nyilván sokkal, de sokkal nagyobb az esélye a menekülésre, hogyha lefelé menekül. Azok szoktak általában fölfelé menekülni, akik látják, hogy a alsóbb szinteken lépcsőfordulóba, lépcsőházba is oly mértékű füsttörés, vagy szennyeződés van, vagy nehogy Isten tűz is van, hogy arra képtelenség menekülni. Tehát ezt előre megmondani, hogy ötödiktől lefelé menjenek, ötödiktől fölfelé a tetőre menjenek, ezt nagyon nehéz így behatárolni. Amerre szabad utat lát az ember, arra kell menekülni. Na most tűzoltóság fel van készülve a felső szintekről történő menekítésre is, ha mondjuk történetesen nem gátolják a
szabálytalanságok
felállítását a szabálytalan parkolással.
Ami hát ugye ez is probléma volt az épületnél, igen. Ugye úgy körbeparkoltak ott mindent, hogy nem tudtak megtelepülni.
Igen. Ez nagyon járművek. Magyarországon nagyon ügyesen egységbe foglalja az országos tűzvédelmi szabályzat ezt a kérdést is. Tehát itt a legrészletesebb és harmonizáló intézkedések történtek arra nézve, hogy már magát a kivitelezőt is kötelezzék bizonyos tűzvédelmi törvények betartására, ugyanúgy a használatba vétel után a lakókat kötelezik. Tehát nagyon sok olyan harmonikusan összhangba lévő törvény biztosítja ezt a rendet, csak ugye ezeket be kell tartani. Többek között, ugye, ahogy említettem, a menekülési útvonalak tisztántartása, akadálymentessége, a lakóépület körül parkolás, munkavégzés, tehát mind-mind közrejátszik egy ilyen esetnél, mert ugye általában a baleset, a tűzeset akkor következik, de amikor valamilyen karbantartás, valamilyen munkálatok folynak, ezek mind veszélyes munkák.
De hát olyan érdekes, hát ha a gázüveg végezte ezt a munkát mondjuk, hát nyilván más nem nagyon nyúlhat hozzá a gázvezetékhez külföldön se, akkor milyen érdekes, hogy ezekre nem figyeltek oda, vagy nem voltak annyira érzékenyek.
Hazánkban is történt olyan esemény, amikor a gázművek dolgozói sérültek, vagy robbantak föl. Tehát a anyagmunkavégzés a rutinból végzett tevékenységnek is gondolom minden szakterületen belül is megvan a maga veszélye. Tényleg. Nem feltétlenül kellett egyéb kivitelezővel dolgoztatni ahhoz, hogy ez az esemény bekövetkezze.
Térjünk vissza az épülethez, tehát fönt vannak a lakók a tetőn, akinek sikerült oda menekülnie. A tűzoltók elindulnak fölfelé, de hát ugye ez egy életveszélyes épület, mint kiderült. Igen. Tehát a tűzoltó attól függetlenül is megy fölfelé?
Természetesen.
Hogy az épület...
Az esküjéhez hűen neki kötelező kockáztatni a testi épségét, életét azért, hogyha másokat meg kell menteni, és azért azt tudjuk, hogy tűzoltóknak olyan védőeszközei, olyan védőfelszerelése, olyan technikája van, amivel gyakorlatilag olyan helyen nagy biztonsággal, sérülésmentesen mozoghat, dolgozhat, ahol civil személyek mondjuk egy polgári öltözetben nem annyira, vagy egyáltalán.
Igen, nyilván a lézőkészülék is fontos, hiszen az adja lehetőséget ahhoz, hogy tudjanak lélegezni, akik közlekednek a lépcsőházba.
A ruházatok, az egyéb védőeszközeik mind-mind olyan technikai színvonalon készültek, ami hát ezeket a hatásokat képesek távol tartani, bizonyos ideig elviselni, és hát a menekülést végrehajtani.
Minden tisztelet a tűzoltóké, ugye, mert kiderült, hogy most már ők sem mehetnek föl, tehát a romok közötti kutatás a tűzoltók számára is meg van tiltva, hiszen annyira életveszélyessé vált az épület, hogy senki nem vállalja felelősséget azért, hogy felküldjön oda embereket. Igen, kutyákkal és egyebekkel próbálnak meg ott eligazodni a mentésben résztvevők.
Gyakorlatilag oly mértékben sérülhetett a egyetlen lépcsőház, hogy annak a használata rendkívül életveszélyes. A tűzoltóknak van azért, úgy, ahogy említettem, magasból mentőszerük, ki vannak képezve kötéltechnikára, tehát egyéb módokon is meg tudják közelíteni az adott szintet, és hát így is tudták kijelenteni nagy biztonsággal a tűzoltás követő napokban, órákban, hogy feltételezhetően még egy személy, aki a legfelső szinten lakott a romok alatt van, de további sérültek, halottak nincsenek az épületben.
Olvastam, hogy helikopterrel mentették a tetőre menekülő embereket. Magyarországon ez meg van oldva? Tehát tudnak repülőgépről, vagy helikopterről egész pontosan, mert az tud függeszkedni? Tudnak hát, helikopterről menteni?
Igen. Kimondhatjuk nagy biztonsággal, hogy igen. Mi a tűzoltóság keretén belül 20 éven keresztül magam is nagyon sokat foglalkoztam ezzel a fajta technológiával.
Meg hát volt egy helikopterük, én emlékszem rá.
Több is volt.
Az ön testvére repült. A DNS, ha jól emlékszem a nevére is.
Ferdinánd, igen. Meg jó magam is. Igazából saját helikopter a tűzoltóságnak Magyarországon sosem volt, viszont nagyon jó együttműködési megállapodásokat kötött az országos szervezetünk, felületi szervünk a légirendészettel, egyéb vállalkozókkal, civilekkel, tehát mindig több irányú lefedettséget biztosítottunk arra az esetre, ha ez szükséges igénybe venni. És hát 90-es évek végén volt is erre precedens, az első úgynevezett villámárvíz során a Kemence községbe sikerült ezzel a módszerrel 14 embert kimenekíteni. Majd később, 2001-ben Ukrajnában, Técsőn sikerült ugyancsak 10 fölötti lélekszámot megmenteni jeges árvíz kapcsán. Úgyhogy ezek ma már egy teljesen bevett módszerek lehetnek. Természetesen ugye a gyorsaság itt nagyon sokat számít, ugye ilyen mentésre fel kell időbe készülni, hanem a tűzoltóság udvaránál a helikopter.
Nem titkolt szándéka ennek a beszélgetésnek az, hogy egy kicsit bemutassuk a tűzoltók munkáját is. Úgy gondolom, hogy ennek az esetnek a kapcsán van lehetőségünk beszélgetni kicsit bővebben arról, hogy tehát van egy tűz egy lakóépületben, körülbelül ott hány fok van egy lépcsőházban egy ilyen tűznél körülbelül?
Hát alapon nagyon pontosan nem lehet meghatározni, de 6-800 fok hőmérséklet simán. 800 fok köré is mehet ez a teljes belobbanás meghatározott körülbelüli hőmérséklete, tehát azt gondolom, hogy ezt elviselni normál körülmények között nem igazából lehetséges. Tűzoltók fel vannak készülve, hiszen mi magunk is rengeteget gyakorlatoztunk a felé egy repülőtéren felállított írtózes konténerben, ahol bizony sokszor 800-120 fok fölé húzott a hőmérőnk hivajszála, és hát ott szoktuk a meleget, ott szoktuk a zárt téri tüzek oltását, ott tanultunk meg nagyon sok mindent a tűzről.
Na most ugye elindulnak fölfelé, liftet érthető módon nem lehet használni.
Abszolút.
Tehát mennek föl, mondjuk egyre melegebbre, ahogy megyünk fölfelé a tűz középpontja felé, mennek fölfelé a felszereléssel, ami körülbelül mennyi, hány kiló?
Hát a tűzoltón van 30 kiló, meg még körülbelül annyit visz magával. Ez a megyünk felfelé, ez azért azt jelenti, hogy a nyilászárókon kitörő láng azért gyakorlatilag segíti a tűzoltó felfele haladását, hiszen az ilyen jellegű felfele haladásnál, ugye, ha megszorulna teljes mértékben a forró levegő, akkor képtelenség volna, meg onnan nem is lehet menteni.
Na most hát ezért kell kinyitni a tető, szellőztető ablakot, annak van egy ilyen hosszú karon működő nyitó szerkezete.
Egyrészt a füsteltávolítás okán, másrészt pedig nyilvánvaló a hőmérséklet elvezetése céljából.
Tehát megy fel a tűzoltó ezzel a 30 kilóval, meg a saját 30 kilós védőfelszerelésével, időre nyilván, mert nem érünk rá, viszont nem tudunk olyan gyorsan menni, mert teher van rajtunk, az oxigén palack ugye az működik, de el fog fogyni a levegő előbb-utóbb. Hány perc áll rendelkezésére a legelső tűzoltónak körülbelül arra, hogy ott konkrétan tüzet oltson?
Ez egy stratégiai, illetve taktikai kérdés. Ez nagyjából úgy működik, egy 12 emeletes, vagy ennél magasabb épület esetében, hogy a tűzoltók több sűrített levegős palackot visznek fel magukkal, egyet a hátukon, és akár kettőt zsákba, kézbe, és a tűzeset által nem érintett legutolsó szinten készítenek egy ilyen bázis pontot, ahova
cserélnek
jönni, palackot cserélni, és akkor ez a tűzoltás, a mentésre meghatározott idő órákra kitolható.
Igen, de ugye egy palack az kb. 30 percig
az, mondjuk azt, hogyha nagyon gazdaságosan használja, akkor 30-40 perc alatt.
De ugye bele kell kalkulálni a visszafelé vezető utat is.
Pontosan.
Tehát az a 30 perc, az már nem 30 perc, meg hát az odafelé vezető út sem elég kis időbe.
Ezért ez a taktika, hogy a 8-tól égett itt a 12. emeletig, tehát elképzelésem szerint a 6.-7. emelet környékén alakítottak olyan bázispontot, ahol tömlőket halmoztak föl, ahol légvőpalackokat halmoztak föl, és a későbbiek során onnan fotolták az elhasználódott sűrített levegőt.
Tombol a tűz, hogy viselkedik a beton? Tehát a lépcsőház, a falak...
Igen, igen. Nagyon jól. Mindaddig, ameddig nem építették be olyan anyagot, ami az égés gyorsítja, tehát a nem szőnyeggel borított, éghető anyaggal borított, és a folyosókon, lépcsőkön felhalmozott éghető anyagokat találhatunk, akkor a beton ez több órán keresztül képes hát a szerkezetét megtartani, képes állagát megőrizni. Nyilván egy robbanás, amikor a paneleket elmozdítja, ott sokkal nagyobb az esély annak, hogy a még csüngő, lógó vasbeton szerkezet is sérül, és könnyen mozdulnak el a betonelemek. Tehát az megint egy helyszínen eldöntendő kérdés, hogy mennyire biztonságos onnan és azzal a módszerrel menteni, hogy a lépcsőházon keresztül. Vagy csak kívülről létrál keresztül.
Tombol a tűz, ugye 8-on indul, 10-en lakom.
Igen.
Nem tudok felmenni az emeletre, mert nem tudom, nem voltam abban a helyzetben, hogy gyorsan reagáljak. Vagy esetleg idősebb vagyok már, és kevésbé mozgékony. Mi a teendő? Ott vagyok a lakásban, igen, egyedül.
Nagyon jó tanács, ugye, ha nem az a helység ég, ahol tartózkodom, hogy felhívom a tűzoltóság ügyeletet, és elmondom a pontos elhelyezkedésemet az épületben, és megpróbálom mindaddig a rendelkezésre álló erővel kordában tartani a tüzet.
Tehát bemegyek a fürdőszobába?
Például.
Kinyitom a vízcsapot.
Locsolom az ajtót, eltömítem vizes tűrőközővel a réseket, és
hogy ne menjen be a
hosszú ideig,
a gáz,
és nem megy be, ha locsolom az ajtót, az ajtó nem tud átégni. Tehát sok apró ilyen tolmányos dologgal meg lehet azt a bentartózkodás idejét hosszabbítani.
Jó, de hogyha...
Legvégső esetben ugye bele lehet engedni a kádat vízzel.
Igen.
A lefolyócsőben még levegőt is tudok venni, ahol a víz a túlfolyón lefolyik, ott, ha nem is a legkristálytisztább levegőt, de tudok levegőt venni. Tehát nagyon kitolható ez az idő, ameddig szerintem a mentésre odaérkezik az első csapat.
Na most a tűzoltónak, ugye, aki fölfelé megy, és ott kialakította a bázist a 6. emeleten, hogy az a feladata, hogy oltsa a tüzet, és hogy keresse, hogy a lakásokban van-e valaki?
Így van. Ez az első és a legfontosabb, menteni az embereket. Hát itt gyakorlatilag 40 család lakott ebben az épületben. Nyilván, hogy akik kijöttek a...
Hát olyan 100 emberre, 100 emberről olvasgatom itt a híreket, hogy annyian laktak
talán. Hát lehet, hogy ezek kicsit túlzóak, ezek a számok, hiszen egy péntek déli napról beszélünk, amikor nem olyan sokan lehettek otthon, tehát szerencsére nem éjszaka történt, szerencsére nem késő este történt, amikor mindenki otthon van, de mert itt a pánik is egy nagyon rossz dolog, ugye ha sötét van, és tűz van, és robbanás van, tehát azért valószínű, hogy itt most kevesebb, ezért volt csak ennyi a...
Tehát a tűzoltó keresi a lakásban a rekedteket, ez azt jelenti, hogy betöri az ajtót, nincs mese. Persze, hogy ha olyan az ajtó, akkor azért dolgozni kell rajta. Tehát a 12 pontos betörésbiztos ajtó az lehet, hogy ebben az esetben inkább gátja a mentésnek.
Pontosan. Ezért szoktuk kérni felvilágosító órákon keresztül, hogyha elhagyják a lakást, az értékeiket ne sajnálják, ne féltsék, de a lakás ajtaját hagyják nyitva. Akkor nagyon könnyű meggyőződni róla, hogy van a lakásban valaki, még ha füst van, akkor is ugye hőkamerákkal vizsgáljuk át a területet, és nagy bizonyossággal megmondható, hogy nem marad bent senki.
Meg hát azért a tűzoltó ilyen esetben, ha jól tudom, akkor nyilván a füst határ alatt próbál meg tájékozódni, tehát a hallgató elképzelheti, hogy négy kézláb, vagy éppen hason csúszva néz szét a lakásban a tűzoltó keresve, hogy nem lát-e valakit?
Pontosan. Ezért van az alapszabály is, hogy a menekülési útvonalakat szabadon kell tartani. Egyrészt a lakók, ahogy lefele jönnek, ne ütközzenek bele semmibe. Másrészt, amikor a tűzoltó megy föl tüzet oltani, illetve életet menteni és tüzet oltani, akkor szintén ő is gátolja semmi abból, hogy gyengédetlenül feljusson az adott szintre.
Hát nem irigylem a tűzoltókat.
Hát, sajnáljuk nagyon mi is a kárszenvedetteket, legfőképpen ugye, aki hát a képeket elnézve, teljesen kiégtek a lakások, ott az emlékek, meg hát ahol élet is oda veszett, hát az meg aztán tragédia. Körülbelül 93-ban volt a Jós utcai panelrobbanás.
Igen, ott valami robbanószert próbált meg összeállítani, igen. Valaki emlékszel, le kellett bontani, igen. Az emeletet nem tudom meddig.
Igen, ott is 7 halálos áldozatot követelt az a robbanás. Hát itt, ha most jöttünk az utolsó hírek szerint, 80 mondtak el. Rengeteg sérült volt, tudomásod szerint tűzoltó is sérült meg.
Hány kilót fogynak a tűzoltók egy ilyen tűzoltásnál?
Azt lehet mondani, hogy 2-3 kilót biztos leízzednek. Tehát nagyon fontos, ezért nálunk a fővárosban úgy működött mindig, hogy egy autó rögtön hozta a ásványvizet folyadékpótlásra, és hát bizony, ami eddig szokatlan, hogy egy másfél literes palackot az ember a szájába, az ember azt nagyjából majdnem meg is tudja inni. Ugye hát nyilván van nagy folyadékvesztesség a hőség által okoz, de meg a folyamatos fizikai munka.
Jambrik Rudolf nyugalmazott tűzoltóvezetés úr, szakértőnk, köszönöm szépen. Eddig tartott az Erkély, adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon.